Ivánsz József egyetemi docens, külpolitikai szakértő az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abba, hogy a nagy koalíciónak van ugyan egy elméleti valószínűsége, de nem muszáj megcsinálni ahhoz, hogy igen, Szerbia ismét kormányozható legyen. Az előbb felsorolt nagy koalíción kívüli verzióban résztvevő pártok között vannak-e olyan kérdések, amelyeket mindenképpen tisztázni kell ahhoz, hogy koalíciós szerződést kössenek? Vagy a fő kérdésekben egyetértés van?
Egyetértés nincs, de nincsenek áthidalhatatlan távolságok. Tehát mindegyik párt valami módon ugye az unióhoz való közeledést preferálja legalapvetőbb külpolitikai céljának, Szerbiának, és egy olyan belpolitikai, meg gazdasági politikát, amely egyrészt konszolidálja a munkanélküliség adósságtól szintén nehéz helyzetben lévő IMF megállapodásra váró szerb gazdaságot, befektető barát környezetet teremtelen. Tehát ilyen a nagy elvi általános szinteken nincsenek áthághatatlan különbségek mondjuk a demokraták, szocialisták, liberálisok, sőt még a haladók között is, hogyha ezt ők bevennék. Igazából még Koszovó kérdésében is, ha kivesszük ugye a Kostunica-féle DSS-t, akkor tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy van egy párt, a Jovanovics-féle liberálisok, akik azt mondják, hogy ez az ügy tetszik, nem tetszik nekünk, befejeződött, tudom, hogy nézzünk szembe a tényekkel, el kell ismerni előbb-utóbb.
Annak ellenére, hogy a hazatérő menekültek házait gyújtogatják.
Ez ugye attól még párosulhat a szerbek, ottani szerbségnek egy kisebbségvédelmi, emberi jogi jellegű védelmével, de az, hogy vissza a Koszovót, ez na most az összes többi párt ezt persze nem mondja, abból indulnak, hogy Koszovó Szerbia rész, és egy olyan külpolitikát kell követni, hogy Európa is, meg Koszovó is. Ez a retorika szintjén szerintem most még maradhat, hiszen nyilván, ha egy idő után ebben a kérdésben dönteniük kell, mondjuk amikor már az uniós tagfelvételi tárgyalások egy olyan pontra eljutnak, akkor erre a kérdésre válaszolni kell. De most a retorika szintjén ezt az is, ez szerintem mondogatható. Nem is kellene, hogy most a nyugat mondjuk megterhelje ezzel a kérdéssel Szerbiát, hiszen Szerbia további átalakulásának, nyugathoz való közeledésének, a koszovói szerb párbeszédnek a gyakorlati problémákat érintő párbeszédnek a folytatáshoz, ugye ez végig is nem kell. De és ha ezt figyelmezzük, akkor azt mondjuk, hogy nem nagyon mondanak más Koszovóról sem ezek a pártok. A különbség inkább csak az, hogy mondjuk a haladók párt programjában, vagy választási programjában a Koszovóval foglalkozó rész egy kicsit hosszabb volt, és előkelőbb helyen szerepelt, míg mondjuk a demokraták esetében hátrébb volt a programban, de nem mondtak összeegyeztetlen dolgokat.
Horvátország kérdésében vannak, tudom, hogy van határvita, lezáratlan ügyek vannak, még mindig eltérések a koalícióra készülő, vagy arra alkalmas pártok között vannak?
Nem tudok erről. Még a haladók esetében sem, inkább emlékek vannak, tehát ugye a Nikolicsnak a, hát legalábbis a közvetett politikai ideológiai részvétel annak idején, hogy a háborúban, sőt volt is ellene valami fajta sajtóper, hogy ő maga is részt vett volna ilyen etikai tisztogatásokban, ami aztán nem is tudom, hogy zárult az ügy, de talán nem, legalábbis nem vált bizonyítható, ezt nem. Tehát ott is inkább az emlékek azok, hogy a horvát sajtó is reagált rá, ugye úgy voltak vele, hogy hát ez az ember nem az ő szívük szerint való ugyan, de tudomásul veszik, hogy Szerbia így választott, és meglátjuk, hogy mit fog csinálni, mert fontosabb az ezután következő tetteknek a sora, mint az, hogy mit mondott ő, pláne a 2008 előtti múltjához.
Akkor is, hogyha nem is volt olyan nagyon rég, a 2008.
Igen.
A Szerbiában ezek szerint gyorsabban telik az idő. Hamarabb felejtenek?
Végülis igen, de ez tulajdonképpen ez egy szerintem akceptálható álláspont, hogy meg kell venni, hogy mit fog csinálni államfőként. És hát ugye talán még fontosabb az, hogy milyen kormány lesz, pont azért, mert az államfő funkciója csak szimbolikus, ezért igazából a nagy kérdésének az, hogy milyen kormány lesz. Attól függ az, hogy Szerbiában most milyen mértékű és jellegű kurzusváltás következik. Valamennyi nyilván következik, mert azért ez egy fontos változás az új államfőnek a szerepe, de hogyha mondjuk a haladók nélkül alakul kormány, egy kohabitáció lesz, akkor tulajdonképpen Nikolic egy-egy nacionalista kiszúlásával, retorikával sokat ronthat mondjuk akár a szerb-EU-s viszonyon, szerb-horvát viszonyon is, de effektív kormányzati hatalma nem lesz.
Sok függ attól, hogy milyen kormány alakul Szerbiában, mert ezt a saját tapasztalatunkon látjuk, hogy egy nagy kormány új felhatalmazással egészen más típusú intézkedéseket vezethet be, más irányokat vehet. Szerbiában erre van esély?
Miután valószínűleg nem lesz valószínűleg az eddigi koalíció folytatódik, ezért azt gondolom, hogy nem lesznek nagy változások, de ez mondom abból a feltételezésből indul ki, hogy egy Boris Tadics elnöklet alatt működő demokrata-szocialista együttműködésre épülő kormányzat lesz. Nagy változás pedig akkor lenne, hogyha a demokratákat nélkülöző haladókra és Kostunicára épülő kormány lenne, ami mondjuk matematikailag nem elképzelhetetlen, tehát mondjuk a haladóknak, Kostunicának és a kisebbségi képviselőknek együtt meg lenne a minimális többségük, tehát még a szocialisták se kellenének ehhez, de ez csak egy matematikai lehetőség, azt gondolom.
Mi van az új kormány, a most alakuló új kormány képzeletbeli feladatlistáján? Mivel kell szembenézni a Szerbiának? Azt mondta, hogy IMF tárgyalások vannak, ott is hitelt kell felvenni, mintha 24%-os lenne a munkanélküliség, ami brutális.
És ez ugye ez a hivatalos
valóság
ettől nagyobb, azt hiszem, talán 26 milliárd dollár éppen az aktuális külföldi adósság mértéke, egyes feltevések szerint nem is biztos, hogy a költségvetésben van annyi pénz, hogy az év végéig kitartson, és részben ez is magyarázhatta, ha ez igaz, azt, hogy ugye Tadics szerette volna előbbre hozni az elnök választási időpontját is egy fél évvel, még mielőtt ezek nem válnak élessé. Tehát azt gondolom, hogy egy stagnáló gazdaság az, amivel elsősorban a Szerbiának küszködnie kell. Nem külpolitikai természetű gondok, nem koszovói kérdés, nem ezek, hanem valóban ugye az, hogy a gazdaságot működőképes állapotba tartsa, és hogy egy ilyen pillanatban, amikor ugye Európában is válság van, a görögök miatt mindenki fél, minden befektető fél minden árnyalatnyi bizonytalanságtól, talán a legfontosabb az, hogy megmutassák a külvilágnak, hogy bármi történt is a választásokon, nem kell félni az új felállástól Szerbiában, vagy a Szerbia kapcsán, mert felelősség teljesen ezt a mondjuk uniós irányvonalat kívánják folytatni. Ennek a bizalom fenntartásának nyilván azért jót tenne az, hogyha továbbra is, hogy a demokratákra épülne fel a kormánykoalíció, tehát arra a pártra és arra a politikusra, Boris Tadicsra, akit a világ nem biztos, hogy teljesen, hogy is mondjam, abszolút megérdemelt módon, de mégiscsak a legnyugatosabb politikusának tart ma és pártjának tart ma Szerbiában.
Miből él Szerbia? Ott is valamiféle export húzza a gazdaságát? Nyilván nem akkora és nem olyan típusú, hogy ott az idegenforgalom, mint a görögöknél legyen a húzóágazat. Szóval mit tud mondani bármelyik szerb politikus az embereknek, hogy mitől lesz jobb egy éven belül, öt éven belül?
Hát, ugye volt néhány, nem vagyok igazán képben ilyen gazdasági kérdésében.
De emlékszem, hogy a háború idején ugye abból éltek, hogy a vendégmunkások hozták.
Ez most is jelen van. Tehát most is azért van a szerintem a szerb állami bevételeknek úgy plusz-minusz x százalék elejé szerintem úgy a 15%-a, ami ebben az értelemben valamiféle külső forrásként, de nem a klasszikus eladósodás mentében. És ez egy valóban egy nagyon fontos forrás. Volt egy-két jó siker Fiat beruházás Kragujevácon, ami
Jugoszlávia ipari autó és fegyvergyártó központja.
Így van, és ugye még az előző választási ciklus kapcsán született ugye ez a megállapodás. Viszonylag jó gazdasági kapcsolatokat tartanak fenn ugye Oroszországgal, amely nyilván a külkereskedelmi szempontból nézve fontos tényező lett, de egyrészt nem is az én asztalom, én ettől véve a gazdaság, de nem is tudnánk mondani igazából olyan húzó ágazatot egyet, akár egy ipari, ami hogy már úgy minden problémán képes lenne áthúzni a szerb gazdaságot, mint mondjuk, ahogy a horvátok mindig számíthatnak a turizmusra. Nyilván valami módon egy pláne, amikor ugye természeti feltételek is olyanok, akkor ugye a vajdasági agrárterület az azért sokat tud húzni a szerb gazdaságon, de önmagában véve nincs igazából, ez is az egyik gond, hogy nincs igazából egyetlen egy olyan ágazat sem, amely húzná magával az országot.
Ugye vajdaságban tartományi választások voltak, mert vajdaság tartomány, ahol Boris Tadics fölényesen nyert.
Így van.
Boris Tadics pártja, fölényesen nyert, és ott azt mondta a helyi Boris Tadics pártjának az ember, hogy ők mindent megtettek, most akkor nézzük, hogy milyen tovább. A vajdasági magyar közösség helyzetét az új felállás érinti? Rontja? Javítja?
Itt érdemes külön választani, ugye kicsit a VMS, több magyar párt van ugyan, de a többinek most igazából nincs jelentősége, és a magyar közösség helyzetét. Én azt gondolom, hogy ilyen kisebbségügyi szempontból nézve a magyarság helyzetében se pró, se kontra, semmi változás nem várható. Tehát akármilyen kormány lesz Belgrádban, és akármilyen kormány lesz Újvidéken, tehát sem különösebb jogbővítésre, sem jogszűkítésre nem kell számítani. Én azt gondolom, hogy ha az államközi viszony tekintetében ez ugyanúgy elmondható, hogy Nikolić sem érdekelt a magyar-szerb viszony rontásában. Viszont ugye hát azok a főleg gazdasági nehézségek, amelyek mint szerb állampolgárokat, szerbi állampolgárokat, őket is érintik, az azért természetesen minden magyar nemzetiségű lakosnak is szembe kell, és ilyen szempontból nem mindegy, hogy milyen kormány lesz, milyen gazdaságpolitikát fognak folytatni, és nem mindegy az sem, hogy a VMS végülis tagja lesz a kormánykoalícióknak, vagy nem. Mindkét esetben, tehát mind belgrádi, mind újvidéki szinten van erre jó esély, hogy ez ugye így legyen. Újvidéken, tehát a tartományi szinten matematikailag ez kevésbé szükséges, hiszen mondjuk a demokraták és a szociáldemokrata ligának egyedül is biztos többsége van, de ugye azt nyilatkozta valóban, hogy említette, és ugye a Pajtics, hogy a régi stratégiai partnerekkel szeretne továbbra is kormányozni. Tehát azt gondolom, hogy ha a VMS része lesz a kormány többségnek, akkor nyilván az alkupozíciója rajta keresztül a vajdasági magyar közösség érdekérvényesítő képessége az erősebb lesz, mint hogyha kikerülne a kormány többségből. De reméljük, hogy ezt a mind a két szinten továbbra is a kormány koalíció részesei fog maradni.
De azt mondja, hogy tartományi szinten, vajdasági szinten nem feltétlenül van rá szükség. Országos szinten, szerbiai szinten van matematikai, politikai szükség a VMS-re? Ugye nem tudjuk, hogy milyen koalíció alakul, ez majd akkor derül ki igazán.
Ugye ez csak tulajdonképpen akkor, hogyha mondjuk egy ilyen demokrata, szocialista koalíció lenne más pártok nélkül, akkor kellenek a kisebbségek, hogy átlenduljanak ugye a 125-as határon, 250 fős ugye a parlament. Hasonlóképpen egy haladó szociális, tehát ha ilyen minimalista kétpárti konstrukciókat tételezünk fel, akkor csak akkor van, hogy olyan matematikailag is szükség a VMS-re. Ha például a demokraták és a szocialisták közé még egy harmadik párt társul, vagy mellé, liberálisok, régiók pártja, akkor például már nem kellenek a kisebbségek. Ilyen szempontból a 2008-as végeredmény kedvezőbb volt abban az értelemben, hogy akkor egy nyugatbarátnak tekinthető koalíciót létrehozni, tulajdonképpen a VMS nélkül nem lehetett. Ma lehet. De úgy tűnik, hogy része lesz a kormány többségnek a Belgrádban is. Most ugye a vajdaságban ott tényleg azt történt, hogy a demokratáknak azt hiszem egy vagy két mandátum hiány, egyedül is abszolút többségük van, és a szociáldemokrata ligának meg több képviselője, mint a VMS-nek, tehát ott a 120 fős parlamentből 68-70 képviselőt akkor is össze lehet hozni, hogyha 8 magyart nem számítják a 8 VMS-est.
Gyakoribbak lettek az utóbbi időben a magyarok elleni támadások, ha ezek egyáltalán magyarok elleni támadások?
És ugye pont a minap volt egy Szabadkán, így van. Ilyen nagyobb jellegű incidensről közelmúltban nem tudok.
De azt biztosan állíthatjuk, hogy ezek magyarok elleni politikai incidensek és támadások?
Ugye, amit innen hírek alapján hallhattunk, azt nyilván kell, hogy erre óvatosan reagáljuk. Az első hírek, amik ugye most jöttek, ez megengedi ezt az értelmezést, hogy volt etnikai háttere a dolognak, de mielőtt ebből egyelőre nem kell szerintem trendet vagy bármit keresnünk ebbe. Ezek ugye időről időre ezek mindig előfordulnak sajnos. Egyszer egy kicsit több, egyszer egy kicsit kevesebb van, de mondjuk azt a 2004 körüli tetőzést azt azért azóta nem érték el ezek a problémák, és én mondjuk manapság sem tudok olyan, akár csak a Vajdaságban vagy Északbácskában olyan hirtelen megnövekedett feszültséget, ami ilyen incidens hullámot idézhetne elő.
Ebben a magyar, mindenkori magyar kormánynak van dolga? Ön szerint mostantól kezdve? Vagy ezek után? Tehát kell erősítenie a határon kívül élő magyar állampolgárok védelmét, például Vajdaságban, amit nagyon sokáig a megvalósuló autonómia egyik mintájának tekintettük.
Szerintem nem érte olyan kihívás a fenyegetettség a közelmúltban a vajdasági magyarságot, hogy itthon mondjuk emelni kellene a hangerőt. Tehát ez lehet, amit most ugye a Szabadka hír, ez vagy etnikai incidens volt, vagy nem, más pedig egyelőre egy darab, és ez egy darab mindig van, tehát szerintem egyelőre nem. Ha esetleg a VMS ugye nem lesz kormányzati tényező, netán egyik szinten sem, akkor nyilván egy nagyobb odafigyelés célszerű, mert mégis az, hogyha kiább a párt képviselővel viszonylag kis pártként is, de a magyar párt, a vezető magyar párt ott van a kormány szinten, az valamifajta garanciát, erősebb pozíciót mégiscsak jelent. Ha kint van a hatalomból, akkor ez nyilván csökkenthet, de egyelőre ebből sem származik, mondom, szerintem nincs a láthatáron, tehát olyan fenyegetés szerintem, ami miatt már most netán ezzel foglalkozik kellene. Meglátjuk, hogy mi lesz, és hogyha, mondom, ha nem lesz része a VMS sehol sem a kormány többségnek, akkor a figyelem szintjén ennek van jelentősége, de egyelőre, hogy nem lépéskényszer, szerintem nincsen.
Milyen állapotban van a vajdasági magyar politikai képviselőt? Előfordult-e az, hogy nem magyar pártok listáján magyar nemzetiségű képviselők indultak?
Az sikerre gyakran előfordul? Gyakran előfordul, tehát ugye egyrészt azt már régóta látjuk, ugye, hogy a vajdasági magyar szavazópolgároknak nagyjából a fele szavaz a VMS-re. Van egy olyan 8-10%, aki a különböző kis pártokra összesen, tehát 1-2%-ot kapnak külön ezek, és van egy olyan 40%, aki rendszeresen valamelyik országos szerb pártra szavaz. Ez rendszerint két pártot jelent, a demokrata pártot, meg a vajdasági szociáldemokrata ligát. A többi pártra nagyon kevesen szavaznak, és az is igaz, hogy ugye különösen a vajdaságban, magyar lakta területeken, akár képviselőként, akár polgármester jelöltként, akár tanácsnokként, ugye ezek a pártok magyar jelölteket indítanak, tehát hogy már innen nézve ezek szerb pártok meg az országos politikai szintéren ugyan, de valóban tudták integrálni ugye a bizonyos a politikájukba, struktúrájukba, programjukba, kádereik közé ugye a magyar elemet is, és ezt hajlamos a magyar politikum, hogy már eleve elítélni. Azt gondolom, hogy a dolog nem ilyen egyszerű, egyrészt mert nem szabad abba belemennünk, hogy ugye aki nem a magyar nevében is magyart viselő pártra szavaz, az már is kvázi kiiratkozna a magyar közösségből, hanem azt látni kell, hogy versenyhelyzet van, a magyar pártok azt akarják, hogy ugye az ő jelöltjük jusson be, tehát az M pártok, akkor jobb programot, jobb jelöltet kell állítani, de ugye azért gondoljunk bele, hogy olyan elsöprően magyar többség által lakott városokban is, mint Ada vagy Zenta, ugye a VMS vereséget szenvedett a demokratáktól. És Zentán például ugye a VMS-es polgármestert az országgyűlési választáson, ugye a Zsíros Anikó személyében egy demokratapárti magyar aktivista győzte le. Sima küzdelemben.
Ha most az esti eseményeket figyelmen kívül hagyjuk, ugye most ülésezik a demokrata párt, akkor minek van a legnagyobb valószínűsége? Kis többségű kormány, nagy koalíció, nagy többségű kormány. Csak hogy este 8-kor legyen mire visszaemlékeznünk.
Szerintem a nagy koalíciónak van a legkisebb esélye. A másik kettőnek valahol a kettő közé helyezném, tehát ugye egy olyan típusú 130-140 fős, tehát amely mondjuk három párt épült, demokraták, szocialisták, és a liberálisok, régi párt és a kisebbségi pártok közül legalább egy. Ez ugye a 125 a határ, vagy 126, ugye ott van meg a többség. Ha ezek bármelyikét veszük, akkor azért a 140-et megközelítő többség. Tehát egy olyan kormány jönne létre, ami ugyan nincs minősített többsége, de a gazdasági döntésekhez ez nem is kell, viszont nem is egy-két fős többsége van, tehát nem kellene attól rettegnie, hogy egy képviselő már kilép és megbukott a többség. Tehát szerintem van egy jó esély arra, egy inkább a kis többséghez közelebb álló számszerű értelemben, de arra, hogy egy stabil kormány létrejöjjön.
Meglátjuk, vagy este 8-kor, vagy kicsit később. Köszönöm szépen, Juhász József egyetemi docens külpolitikai szakértő volt az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallották.